Majd maga után megyek én is a kastélyba. Most mindjárt? Igen, egy perc múlva. Morris, de Sam Fiersnak nyilvánvalóan nem volt ínyen a dolog. És úgy ült be a kocsijába, mint valami elítélt. A plébánia ablaka mögött feltűnt a pap, és szemmel kísért a grófot. Megré legalább az ingalléját fel akarta venni. Éppen amikor odaért a fogadó elé, lépett ki Jean Métayé a fűszerestől. De a titkár mindössze egy kabátot húzott a pizsamára. Győzelmes pillantást vetett a főfelügyelőre. Telefonált? A fiatalember élesen válaszolt. A 8:50 vonattal érkezik az ügyvédem. Biztonság árad belőle. Visszaküldt a lágytojást, mert túl hígnak találta, és indulott dobolt ujjaival az asztalon. Megré felment padlásszobájába, hogy rendbe hozza öltözékét, és ablakából épp a kastély udvarára látott a versenykocsira. Morris de Saint-Fiersre, aki úgy tetszett, nem tud mit kezdeni az idejével, mint ha gyalogosan készült volna visszatérni a faluba. A főfelügyelő megszaporázta lépteit. Néhány perc múlva már a kastély felé közeledett. És vagy 100 méterre a templomtól találkoztak össze. Hová megy? Kérdezte Megré. Sehová. Magam se tudom. Talán imádkozni akart a templomban? E néhány szótól úgy elsápadt a gróf, mintha valami rejtélyes és szörnyű jelentést hordoztak volna. Morris de Saint-Fiers nem termett ilyen drámai helyzetre. Látszólag nagy és erős volt, kitűnő egészségnek örvendő, sportos alkat. De ha figyelmesen nézte az ember, felfedezhette nemes arconásait, és hogy kissé zsirpánás izmaiban jóformán nincs erő. Nyilván álmatlan éjszakája volt, és olyan gyámoltalannak látszott. Nyomtatott már gyászjelentéseket? Nem, de mégis. A család, a környékbeli kastélyok urai. A fiatalember felfortyant. Úgy se jönnek el, ön is sejtett, hogy miért. Azelőtt igen, mikor élt az apám. 30 vendég is megfordult a vadászati idényben a kastélyban. Egész heteket töltöttek nálunk. Megré ezt mindenkinél jobban tudta. Ő, aki a hajtóvadászatok idején olyan örömmel öltötte magára a hajtók fehér vászonblúzát. Azóta csak... És Morris olyan mozdulatot tett, mint ha azt mondaná, teljes csőd, bukás, szégyen. Nyilván az egész Murray erről a bolond öregasszonyról beszélt, aki így herdálta el utolsó éveit ezekkel az állítólagos titkárokkal, és a gyakort áróba bocsátott tanyákról, meg fiáról, aki oly esztelenül élt Párizsban. Nem gondolja, hogy már holnap lehetne a temetést? Ugye megérti? Jobb, ha minél előbb megnyugodnak a kedélyek. Egy trágyás szekér gördült el lassan, nagy kerekei, mint a megőrölték volna kavicsokat. Már kivilágosodott, a levegő még szürkébb volt, mint előző napon. De a szél megenyhült. Megré észrevette messziről Gotyét, épp átvágott az udvaron és feléje közeledett. Ekkor különös dolog történt. Megbocsát? Kérdezte a gróftól a főfelügyelő, és a kastély felé indult. Alig tett 100 métert, amikor visszafordult, Morris de Saint-Fiers már a plébánia küszöbén állt. Alig, ha nem csengetett is a kapun, de mert meglátták, hová tart, gyorsan eltávozott, és meg sem várta, hogy kiszóljanak. Nem tudta, merre vegye útját. Egész viselkedése elárulta, hogy rettentően kényelmetlenül érzi magát. A főfelügyelő közben az intézőhöz ért, aki már látta, hogy feléje tart, és mogorva képpel várta. Mit óhajt? Egyszerű felvilágosítást. Előre teremtette a 40 000 frankot. Amire szüksége lenne a grófnak. Nem, lemerem fogadni, hogy senki sem tudja előteremteni a mi vidékünkön. Mindenki tudja, hogy mit ér az aláírása. Úgyhogy, majd kimászik a csávából úgy, ahogy tud. Nem rám tartozik. Saint-Fiers visszafelé jött már. Érezték, hogy milyen vadul szeretne valami újabb lépést tenni, de ezért vagy azért képtelen volt rá. Végül határozottan a kastély felé indult, és megállt egy perc a két férfi mellett. Gotyé? Jöjjön majd be a könyvtárba. Néhány utasítást szeretnék adni. És már indult is. A mielőbbi viszontlátásra, főfelügyelő úr, tette hozzá erőlködve. Amikor Megré elhalt a plébánia előtt, az volt az érzésem, mintha figyelnék a függöny mögül. De mégsem szerzett róla bizonyosságot, mert mihely kivilágosodott, a villant is leoltották odabent. Egy taxi állomásozott Mari Tatin fogadója előtt. Az étteremben egy 50 év körüli férfi ült, Jean Métayével egy asztalnál, csíkos nadrágjában, sejemmel szegett fekete zakójában úgy nézett ki, mintha skatujából húzták volna ki. A főfelügyelő megjelenésekor készségesen felugrott a helyéről, és kinyújtott kézzel sietett hozzá. Most hallom, hogy ön, a bűnügyi rendőrség tisztje, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Teljé, a burzsi ügyvédi kartól. Iszik velünk valamit? Jean Métaillé is felkelt, de érződött a magatartásán, hogy nem helyesli ügyvédje szívélyességét. Fogados nő, hozzon nekünk valamit, legyen szíves! És szelidebb hangon folytatta. Mit kér? Olyan hideg van, talán ihatnánk minnyáján egy grogot. Három grogot, gyermekem! A gyermek megszólítása szegény Mári Tatinnek szólt, aki nem szokott hozzá ilyen hanghoz. Remélem, főfelügyelő úr, hogy nem haragszik ügyfelemre. Ha jól tudom, bizalmatlan volt némileg önnel szemben, de ne feledje, hogy jó családból származó fiúról van szó, akinek nincs miért szemrehányást tenni önmagának, és a feléje irányló gyanú méltatlankodást váltott ki belőle. A tegnapi rossz hangulata, mondhatnám, legfőbb bizonyítéka, hogy teljesen ártatlan. Még a száját sem kellett kinyitnia Maigret-nek. Az ügyvéd ugyanis mindent vállalt. Kérdezett és felelt egyaránt. Monológiát nyájas mozdulatokkal kísérte. Természetesen, még nem ismerem a részleteket, ha jól tudom, tegnap hunyt el Saint-Fiers grófné. Az első mise alatt, szívbénulásban. Másrészt találtak néhány sort egy cédulán a misekönyvben, és ennek alapján arra lehet gyanakodni, hogy valami heves felindulás okozta halálát. Nem tudja, uram, tette feljelentés az áldozat fia, aki véletlenül a kastély közelében tartózkodott? Ugye nem? Különben is azt hiszem, minden bejelentés hasztalan lenne. Kevés olyan jel utal bűncselekményre, ha egyáltalán fennforog a bűncselekmény, ami okul szolgálhatna az ügyészség vádemelésére. Ugye? Megegyezünk benne? Ha nem tesznek feljelentést, nincs bírósági eljárás sem. Persze azért, tudni szeretném, milyen értelemben folytatja személy szerint a nyomozást, így félhivatalosan. Mert ügyfelem nem érheti be vele, hogy nem indítanak eljárást ellene. Tisztázni kell magát minden gyanú alól. Figyeljen jól rám. Végül is milyen szerepet töltött be a kastélyban? Egy örökbefogadott gyermekét. A grófné magára maradt, külön élt fiától, aki különben is csupán csalódásokat okozott neki, és a titkára odaadó és egyenes magatartásában talált vigaszt. Ügyfelem nem a féle henye típus, nem elégítette ki az a gondtalan élet, ami itt várt rá a kastélyban. Nem ő dolgozott, előnyös befektetésekre törekedett, még új találmányokon is tört a fejét. Vajon érdekében állhatott-e jó tevőjének halála? Mit mondhatnék többet? Nem? Nem igaz? Hát ennek a bizonyításában szeretnék önnek a segítségére lenni, főfelügyelő úr. Hadd tegyem hozzá, hogy ezt megelőzően kénytelen voltam néhány elkerülhetetlen lépést tenni a közjegyzővel karöltve. Jean Métaillé jóhiszemű fiú soha nem álmodta volna, hogy ilyen eseményekre is sor kerülhet. Minden, ami őt illeti meg, a kastélyban található, persze vegyesen a grófné holmiaival. Nos, jelenleg mások is megérkeztek oda, akik nyilván rászándékoznak tenni a kezüket. Néhány pizsama és elnyűtt papucs, dünnyögte Maigret felállva. Hogy mondja? Jean Métaillé az egész beszélgetés alatt kis jegyzeteket készített. Még ő nyugtatta az ügyvédet, aki szintén felállt. Hagyja abba, mert az első percben láttam, hogy ellenségre leltem a főfelügyelő személyében, és azóta azt is megtudtam, hogy közvetve ő is a kastélyhoz tartozott, hogy itt született ő is, amikor még a Saint-Fiersokat szolgálta az apja, a hajdani intéző. Én már előre figyelmeztettem, ügyvédül. Maga akarta? 10 órát mutatott a fali óra. Maigret azt számítgatta, hogy fél órája futhatott be a vonat Marie Vassilieffel a lyoni pályaudvarra. Bocsásson meg, búcsúzott el. Majd alkalomattán látjuk egymást. De... Bement a szemközti fűszerboltba, amelynek ajtaja trillázva csengettyűzött. 4 órát várt, míg végre telefon összeköttetés kapott Párizzsal. Igaz, hogy maga a régi intéző fia? Nagyobb fáradtságot érzett, mint 10 más szokásos nyomozás után. Mindene sajgott. Teste, lelke egyaránt. Kapcsolom Párizst. Halló? Leszámítólóbank? Itt a bűnügyi rendőrség beszél. Egy felvilágosítást szeretnék. Bemutattak-e önöknél ma reggel egy csekket, amelyen Saint-Fiers aláírás szerepel? Hogy 9 órakor, azt mondja? Tehát nem volt fedezet rá? Halló? Ne bontsa meg a vonalat, kisasszony! És kérték a bemutatót, hogy nyújtsa be még egyszer. Rendben van. Ezt akartam csak tudni. Egy fiatal nő, ugye? 4 órája? És befizette a 40 000 frankot. Köszönöm. Természetesen. Fizessék csak ki a bemutatónak. Nem, semmi, semmi különös. Ha egyszer befizették az összeget. És Megré, kilépve az ajtón, fáradtan sóhajtott egy nagyot. Maurice de Saint-Fierce az elmúlt éjszaka mégis előre teremtette a 40 000 frankot, és Párizsba küldte a szeretőjével, hogy fizesse be a bankba. Épp amikor a főfelügyelő elhagyta a fűszerboltot, lépett ki a plébános a paplakból, és a kastély felé vette útját. A főfelügyelő meggyorsította lépteit, csak nem szaladt, hogy a plébánosra egy időben érkezzék a bejárathoz. Nem egészen egy percet késett. Amikor a díszudvarba ért, az ajtó éppen becsukódott a pap mögött, és amikor megnyomta a csengőt, léptek zaját hallott a folyosó mélyéről, a könyvtárszoba felől. 6. A két tábor. Majd megnézem, hogy a gróf úr, de a főfelügyelő nem is várta meg, hogy az inas befejezze a mondatát. Már a folyosón járt, és a könyvtárszoba felé igyekezett, míg a másik belenyugvóan nyelt egy nagyot. Még csak a látszatot sem lehetett megőrizni. Itt már csak úgy kibejárnak az emberek. Égszakadás, földindulás. Megré várt egy pillanatot, mielőtt benyitott volna a könyvtárba, de hasztalanul, mert nem szűrődött ki semmiféle zaj. És ezzel a csenddel mit sem tudott kezdeni. Kopogott, és azt hitte, hogy a pap talán máshová ment. A szoba csöndjéből igen határozott, igen kemény hang szállt feléje. Tessék! Megré benyitott, és véletlenül a fűtőnyílás vasháloján állt meg. Saint-Fierce gróf kis egy távolabb állt tőle, a gótikus asztalnak támaszkodva, és mereven nézte. Mellette, a szőnyegre szegezett szemmel, a teljes mozdulatlanságban merett pap, aki mintha csak attól rettegne, hogy a legcsekélyebb mozdulat is elárulhatja. Vajon mit tépelődhetnek ezek itt ketten így szótlanul, mozdulatlanul? Kevésbé lett volna feszélyező, ha holmi szenvedélyes jelenetet szakít félbe, semmint ebbe a mély csendbe bukni, amelyben a hang mintha koncentrikus köröket írt volna le, akár a vízbe dobott kő. Megré újra felfedezte Saint-Fierce arcán a mérhetetlen fáradtság jeleit. A pap lesújtottan állt ott,